Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd, dicsérettel, magasztalással, hálaadással. Hálával teljes a szívünk, atyám, mindazért, a sok jóit, ami tőled származik. Köszönjük, hogy a te igéd alapján tanítasz bennünket, hogy fel tudjunk növekedni Krisztusban, és át tudjuk venni az áldásainkat. Hálát adunk, atyám, azért, hogy megtanítasz bennünket a királyságra, a királyság működtetésére, hogy az áldások teljességében járjunk, és mi is áldások lehessünk mások számára. Köszönjük, atyám, hogy abban a világosságban járhatunk, amit az Úr Jézus Krisztus elhozott a számunkra. És nem utolsó sorban köszönjük, hogy az Úr Jézus megragadott bennünket, és áthozott a sötétség országából a virágosság királyságába. Áldunk, magasztalunk téged, atyám, mint azért, amit Krisztusban bevégeztél a megváltás során, és köszönjük a győzelmet, amit megszereztél a számunkra. És hálát adunk, drága Szent Szellem, hogy te ebben a győzelemben vezet bennünket. A Jézus nevében. Amen.
Amen.
Szeretettel köszöntünk benneteket. A mai üzenet a királyság törvényeiről szól. Egy csokorban szeretném átadni egy rövidebb formában, hogy minél nagyobb rálátásotok legyen arra, hogy hogyan működik Isten királysága. Hogyha visszahallgatjátok ezt az üzenetet, és hosszúnak tartjátok, akkor részletekben is meg tudjátok hallgatni, hogy fel is tudjátok dolgozni. Jézus sokat tanított Isten királyságáról, ezért mi is figyelmezzünk erre. Az első igevers a Márk 4.11. Így szól. Ő pedig mondanékik, néktek adatot, hogy az Isten országának titkát tudjátok, ama kívül levőknek pedig példázatokban adatnak mindenek. Elsőként az alapelveket tekintsük át, hogy érthetővé váljon a tanítás. A Biblia használja az ország és a királyság szavakat is. Mivel különbség van köztük, ezért meghatározom, hogy mi a jelentésük. A királyság államforma. Például köztársaság, monarchia, királyság. Ezeket ismerjük. Az ország földrajzilag körülhatárolt terület, amit országhatár vesz körül, és erre a területre terjed ki az uralkodónak az uralkodása. Legyen az király, vagy kormányfő, vagy bármilyen posztban levő személy. Isten országa és a mennyek országa viszont egymással felcserélhetők. Isten királyságának összetétele. 1. Van királya, az Úr Jézus. Vannak alattvalói, a szentek, akár a mennyben vannak, akár a földön. Vannak törvényei, szövetségei, alapelvei, ígéretei és kinyilatkoztatásai. A királyság törvényei olyan örök igazságok, amelyek kormányozzák a teremtett világot, megalkotják a rendet és az élet alapját. Az alapelv egy olyan kijelentés, amely megmagyarázza azt, hogyan hatnak, vagy hogyan kellene hatniuk a királyság törvényeinek az emberre. Az alapelvek alá vannak rendelve az ember szabad akaratának. Az alapelv elmagyarázza, hogyan használható a törvény az ember javára, ha az alapelv szerint cselekszik. De a döntés a miénk, hogy alkalmazzuk-e. Itt a törvény alatt nem a mózesi törvényre kell gondolni, hanem a királyság törvényeire. Különbség van a szellemi törvények és az alapelvek között. A szellemi törvények irányítják az életedet, Isten alapelvei azonban megtanítanak arra, hogyan alkalmazd helyesen a királyság törvényeit. A szellemi törvényeket úgy határozhatjuk meg, mint soha nem változó törvényeket vagy alapelveket, amelyek a hitrendszertől függetlenül működnek. Másrészről Isten ígéretei feltételhez kötöttek, és szellemi törvények alapján működnek, amikor a hit felszabadul. Isten királysága arra rendeltetett, hogy kormányozza a teremtett világot a szabad akaratból történő engedelmesség és Isten jóságának elismerése által. Isten királysága mind a mennyben, mind a földön magába foglal minden újjászületett emberi lényt, aki készségesen alárendeli magát az Úrnak, és közösségben van vele. De azt is magába foglalja, akik engedetlenek Isten akaratának. Itt a lényeg az, hogy újjá legyen születve az ember, és akkor tartozik Isten királyságához, Isten országához. Célul kell kitűznünk, hogy megértsünk alapigazságokat Isten országáról, annak érdekében, hogy megváltozzon az életünk. Ehhez Isten országára kell irányítani az elménket, ezért az a legjobb, ha a gondolkodásunk királyság központú. Máté 6.33-at olvasom. Hanem keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Kicsit szabadon fogalmazva mondom el ugyanezt. Vágyakozva kutassátok először Isten országát és az ő igazságát, aki Jézus, és akkor minden szükségetek ráadásként megadatnak néktek. Minden, amire csak szükségünk van, létezik a szellemi világban. Ezeket mi hittel tudjuk a valóságba szólítani. Jézus a feltámadását követően 40 napon át tanított Isten országáról. Arra tanította a tanítványokat, hogyan működik Isten országa, és hogyan éljenek abban. A királyság egy örökkévaló, korlátlan isteni uralom mindenek felett. Ez az uralom nem ellenőrzést jelent, mert ő nem irányít senkit. Ő csak a Szent Szellem által bennünket vezet, tanácsol. A mi döntésünk, hogy követjük-e vagy sem. Amikor új teremtésé válunk Krisztusban, akkor ő kiszakított minket a sötétség országából és uralmából, és egy másik országba helyezett át, ahol más törvények érvényesek. A sötétség országában minden arról szól, hogy vedd el, szerezd meg, amit tudsz. Isten országa pedig arról szól, hogy adj, adj és adj. Van 5 terület, amit figyelembe kell vennünk. 1. Szellemi törvények, 2. Isten szövetségei, 3. Bibliai alapelvek, 4. Isten ígéretei, 5. Isten kinyilatkoztatásai, vagy más néven proféciák, amelyeknek megvalósulását Isten megparancsolta. Tudjátok, hogy az Ószövetségben is több száz profécia szólt arról, hogy Jézusnak meg kell születnie. Ez csak egy példa. A szellemi törvény egy örök igazság, amely kormányozza a teremtett világot, megalkotja a rendet és az élet alapját. Emellett vannak természeti törvények is, a legismertebb például a gravitáció törvénye. Ki alkotta meg a gravitáció törvényét? Természetesen Isten. Ő a teremtője minden törvénynek. Legyen az fizikai, szellemi és erkölcsi törvény. Újjászületettként Isten országában éltek. De vajon az bennetek él? Isten királyságának a törvényei szerint éltek? A bevezető után most röviden tekintsük át Isten királyságának a törvényeit. Az első, a teremtés törvénye. Minden a maga fajtája, vagyis természete szerint sokasodik és hoz termést. Az 1 Mózes 1.26-ot olvasom. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodik a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. Itt egy érdekességre figyeltem fel, ez volt a 26-os vers. Mielőtt Isten az embert megteremtette volna, létrehozta a környezetét. A 12. versben olvashatjuk, hogy a növényvilágot teremtette meg, a 21-es és a 24-es versben pedig az állatvilágot. És ezt követően történt az ember megteremtése. Isten az embert a saját természetének hasonlatosságára teremtette meg. Isten szándéka az volt, hogy az ember még több embert reprodukáljon az ő szellemi képmására. Azaz, élő szellemmel szülessenek meg az utódok. Szellemi értelemben az ember isteni volt, amíg a bűn tönkre nem tette az Istennel való kapcsolatát. Mi az ember teremtésének 4 eleme? Az ember Isten identitásával, tekintélyével, áldásával és Isten céljával, vagyis elhívásával lett megteremtve. Az ember Isten alkormányzója volt a Földön, és kenetet, más néven képességet kapott arra, hogy megvalósítsa Isten célját. De mi történt, amikor Ádám bűnbe esett? Ádám levágta magát mindezekről, és azon nyomban valami mássá vált. Ezt mi úgy mondjuk, hogy szellemi halottá vált. Többé már nem volt meg ugyanaz az identitása, nem rendelkezett ugyanazzal a tekintéllyel, nem bírt már ugyanazzal az áldással. De még mindig betölthetett egy célt, egy rendeltetést, de most már csak test szerint. Ahelyett, hogy gyermekeket nemzene Istentől való természet szerint, élő szellemmel, a saját bukott természete szerinti gyermekekkel tölti be a földet. Ezt mi úgy mondjuk, hogy szellemileg halott utódokkal töltötte be a földet. Már más fajták ezek az utódok, mert elveszettek, akik betöltik a földet. Továbbra is rendelkeznek azzal a hatalommal, hogy a saját fajtájuk szerint sokasodjanak, gyermekeket nemzenek, de már nem élő szellemmel Isten képmására. És ez az alapelv vonatkozik a gondolatokra, a szavakra és a tettekre is. Azért látjuk körülöttünk a világban a gonoszságot, mert a rossz magok a maguk fajtája szerint sokasodnak és hoznak termést. Ez a teremtés törvénye, más néven a genézis törvénye, amit semmi sem állíthat le. Egy alapelv következik. Csak azt teremhetjük meg, amik vagyunk. Összehasonlítom most a mi szavunkat és Isten szavát. A mi szavunk a saját természetünk gyümölcse. Isten szava pedig az ő természetének gyümölcse, vagyis szellem és élet, ahogy írja János 6.63. A mózesi törvény arra szolgált, hogy megmutassa azt, hogy lehetetlen a jó gyümölcstermés a megigazultság nélkül. Most azonban új teremtés vagyunk Krisztusban. Ha nem értjük meg a teremtés törvényét, akkor annak az eredménye a vallás, a hagyományok és a törvénykezés lesz. Az élet életet terem, a halál pedig vallást, törvénykezést és kárhoztatást. A római levél 8.6-os verse nagyon szépen leírja, hogy a test szerinti élet halált nemz, a szellem szerinti élet pedig életet terem. Mi történik, amikor újjászületünk? Egy új teremtés, egy új eredet jön létre. Ez az új kezdet a szellemünkben történik. Noha újjászülettünk, hajlamosak vagyunk hamar urat váltani az elménkben. Nézzünk erre egy példát. Jézus megkérdezte, hogy kinek mondják őt. Csak 2 igét olvasom fel ebből a történetből, Máté 16-ban a 15-ös, 16-os verset. Mondanékik, ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Ezután Jézus megáldotta Pétert, kinyilatkoztatott neki dolgokat, és beszélt a hatalmáról. És érdekes módon pár verssel később Jézus azt mondta, távozz tőlem, Sátán! Mi történt? Péter nem Isten dolgaival törődött, hanem az emberek dolgaival. Péter egy helytelen gondolatnak adott helyet, mert az elméje urat váltott, amely egy másik táborba sodorta őt. Péter nem démonizálódott, csak a gondolkodását változtatta meg. Már nem úgy gondolkodott, ahogy Isten gondolkodik, hanem érzelmi alapon. A test szerinti gondolkodása egy mag volt, egy új gondolatok kezdete, amelyek nem Istenhez kapcsolták, hanem az ellenséghez. Jézus pedig megdolgálta ugyanazt az embert, akit előzőleg megáldott. Hogyan történhet meg ez? Úgy, hogy noha újjá születetek, az elmétek hamar urat válthat, és helytelen gondolatoknak adhat teret, amiket ki is mondotok. Bár Isten újjászületett gyermekei vagytok, és egy szellem ő vele, mégis urat válthattuk. A gondolataitok, szavaitok és érzelmeitek gyümölcse pedig idővel meglátszik a házasságotokon, a gyermeknevelésben és a munkátokon is. Második pont, a rendeltetés törvénye. Az Ézsaiás 55.11 az ige rendeltetéséről szól. Így lesz az én igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és áldott lesz ott, ahová küldöttem. Egy kicsit szabadon megfogalmazva ez így hangzik. Az én igém véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Minden teremtett dolognak, és Isten minden szavának isteni célja és rendeltetése van. Amikor megértjük ezt a célt, akkor együtt tudunk működni vele a sajátra javunkra. Ha nem értjük meg valaminek a rendeltetését, akkor helytelenül élünk vele, vagy nem élvezzük annak a hasznát. Amíg fel nem ismerjük isteni rendeltetésünket, más szóval elhívásunkat, addig céltalanul barangolunk az életben. Nézzük meg Ábrahám engedelmes lépéseit az 1 Mózes 12-ben, az 1-es 2-es versben. És mondta az Úr Ábrahámnak, eredj ki a te földedből és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából arra a földre, amelyet én mutatok néked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. 6 szót fogok kiemelni, és megvilágítom, hogy az mit jelent. Amikor Isten azt mondta, hogy menj el, ez gyakorlatilag Ábrahámnak az elválasztódása a világtól, és elkülönülése Isten számára. A mutatók szó azt jelenti, hogy Isten adott neki egy látást, amit ő követett is engedelmesen. A teszlek szó azt jelenti, hogy felfedezi az elhívását. A megáldalak az ellátást és gondoskodást jelenti. A nagyjáteszem nevedet pedig befolyást biztosította számára. Mondhatom úgy is, hogy tekintélyt. És az utolsó szó az áldás leszel. Ez a beteljes cél, ez a rendeltetése. És olvassuk az Új Szövetségben is, hogy mi is Ábrahámon keresztül nyertünk áldást. Mert Ábrahám magvai vagyunk szellemi értelemben. Nézzük meg egyes dolgok rendeltetését és célját. A alpont. Isten célja a teremtett világ számára. Zsoltár 115-16 a következőt írja. Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta. Ez annyira egyértelmű, hogy a teremtett világ az ember számára lett alkotva. A földön minden a mi javunkat szolgálja, és rendeltetéssel készült. Isten célja az ember számára. Az ember úgy lett megteremtve, hogy szaporodjon és sokasodjon. És az ember ezen felül uralomra és kormányzásra lett teremtve. Mivel Isten a rend istene, írja az 1 Korintus 14.33, ezért az ember vonzódik is az isteni rendhez. Tehát a saját környezetében szeretne ugye rendet tartani. C. Isten célja Krisztusban. A gyülekezet egysége, a titkok felfedése, az ördög munkáinak a lerontása és a bővölködő élet. D. Az étel rendeltetése. Alaphelyzetben az étel üzemanyag a testünk számára, de ebben is lehetnek szélsőségek. Például, amikor az étkezés szenvedélybetegségé válik. Vannak úgynevezett érzelmi evő emberek, akik lelki fájdalomcsillapítóként használják az ételt. Az evést a lelkében dúló vihar lecsillapítására használja. Például egy egész tábla csokit nem azért fal be, mert éhes, hanem feszültség van benne, és ezt próbálja levezetni, persze nem ez a megoldás, ezt tudjuk. Sajnos manapság sok a műétel, amelyek károsak lehetnek, de erre is van megoldás. Kísérletileg sikerült bizonyítani, hogy a hívők által alkalmazott ételáldás megtisztítja az ételt és az italt. Az 1 Timóteus 4:4 írja ezt. És 2015 márciusában a helyi gyülekezeti újságban erről meg is jelent egy rövid kis cikk. Visszakereshetitek az interneten. E. A kegyelem rendeltetése. A kegyelem isteni célja, ellátás és erő. Ha valaki nem érti a kegyelmet, akkor visszaélhet vele, és mentségként használhatja mindenféle helytelen viselkedésre. Legegyszerűbb, hogyha a Galata 5-ös fejezetére utalok, ahol mindenféle testi cselekedet fel van sorolva, lopás, bántalmazás, ölés és egyebek. F. Pont. A szellemi ajándékok célja. Valamennyi szellemi ajándék hozzáférhető az újjászületett hívők számára. Tudjuk, hogy az 1 Korintus 12-ben 9 szellemi ajándék van felsorolva. Ezeknek az a célja, hogy az embereket a sötétségből a világosságra hozzák, a bölcsesség és ismeret beszédével, csodák és proféciák segítségével. Ha megértitek az ajándékok rendeltetését, akkor minden titokzatosság, rejtélyesség eltűnik, és napi szinten élhettek ezekkel az ajándékokkal. 3. pont, vetés és aratás törvénye. Talán ez a törvény az, amiről eddig legtöbbet hallottunk. De meglátjátok, hogy sok új dolog jön elő, új kijelentés jön elő. Ez a törvény a teremtés és a rendeltetés törvényét is magában foglalja. Többféle fordításban fogom felolvasni az 1 Mózes 1.29-et. A mi kiadásunk a következőképpen írja. És mondta Isten, ímé néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van. Ez legyen néktek eledelül. Ha visszagondolunk az 1 Mózes 1.28-ra, ott volt az ember megteremtése, illetve hatalommal való felruházása. És rögtön ezután történik meg az, hogy Isten működésbe hozza vetés-aratás törvényét. A maghozó szó jelentése nagyon érdekes, és számomra nagyon sok mindent adott. Magot hoz, magot terem, magot vet, földet bevet, a növény a magját széthinti. Számomra ez a szó adja a legerőteljesebb üzenetet. Következik a Brian Standard Biblia fordítása. Akkor Isten azt mondta, ímé neked adtam minden magtermő növényt az egész föld színén, és minden fát, amelynek gyümölcse magot tartalmaz. Tiéd lesznek ételért. A Brenton Septuaginta fordítása következőképpen szól. És mondta Isten, íme, nektek adtam minden magtermő füvet, amely magot vet az egész földön, és minden fát, amely magában hordozza az elvetett maggyümölcsét, legyen néktek eledelül. Ez annyira tetszik, ez a megfogalmazás, hogy itt azt látom, hogy nem az első emberpárnak kellett elvetni a magot, hanem a fa saját maga és a növény saját maga elvetette a magját. Tehát az Isten gondoskodása, egy hatalmas gondoskodása az ember felé. És az International Standard verzió utolsó mondata pedig úgy hangzik, ők fogják előállítani az ételedet. Tehát magyarul a növények, a fák saját magukat elvetik, és Ádámnak és Évának, illetve hát az utódoknak csak le kell szedni és élni kell velük. A mag alapelve közvetlenül azután lett létrehozva, miután az ember megkapta identitását, tekintélyét, áldását és célját a 28-as versben. Minden mag a maga fajtája szerint terem, láttuk a 29-es versben. Minden magnak van rendeltetése, célja, akár a tudatában vagyunk, akár nem. Miért zűrzavaros az életem, kérdezik sokan. Azért, mert a vetés és aratás törvényét félreértik, vagy nem ismerik. Emiatt közönösséggel, keménységgel, a szeretet és a könyörületesség hiányával vádolják Istent, hogy miért történtek ilyen tragédiák, balesetek, és a többi. Nem ismerik Isten szeretetét. A vetés és aratás törvénye olyan alapvető törvény, amely minden szellemi és természetes dolog működését irányítja. Ezért elmondhatjuk, hogy az életben azt aratjuk, amit elvetünk. Természetes és szellemi következményei vannak mindannak, amit gondolunk, mondunk és teszünk. Ha életet vetek, vagy életet adok tovább másoknak, akkor életet fogok magamnak learatni. Ha gondoskodást vetek mások számára, akkor gondoskodást aratok magamnak. Ha megbocsátást vetek mások felé, akkor megbocsátást aratok másoktól. Hogyan működhetsz együtt a vetés-aratás törvényével? 1. A magot a jövőbe kell vetni, mert a felnövekedéshez és az aratáshoz idő szükséges. És abba a látásba kell vetnünk, amit Isten ad nekünk. 2. A magnak meg kell halnia ahhoz, hogy teremhessen. Ezt olvashatjuk a János 12.24-ben. Még ehhez a gondolathoz hozzáfűzném, hogyha elvetünk egy krumplit, vagy egy kukoricamagot, akkor ha azt idővel kiássuk, amikor már a növény felnövekedett, akkor látjuk, hogy ott van az elhalt magnak a héja. Tehát az a mag elhalt, de hozott egy új növényt, egy új egyedet, ami termést fog hozni. 3. Mindig azt kell elvetned, amit aratni kívánsz. Ezért ügyelnünk kell arra, hogy csak pozitív magokat vessük el. 4. A termés és az aratás nagyságát az elvetett mennyiséggel meghatározzuk. Most, ha a mezőgazdaságban gondolkodunk, ha 3 sor kukoricát vetünk, akkor 3 sor kukoricáról fogjuk learatni a termést, és nem 10-ről. 5. A föld, ami a szívünket jelenti, tehát a szívünk állapota határozza meg az eredményt. Amikor vetünk, az 2 fő területre gyakorol hatást. Egyrészt a természetes világra, másrészt pedig a szellemi világra. Márk 4:8 következik, ahol a magvető példázatát olvashatjuk. Egyikét emelik ki, az egész történetet természetesen otthon elolvashatjátok. Némely pedig a jó földbe esik, és áldva a növekedő és bővölködő gyümölcsöt, és némelyhoz vala 30-annyit, némely 60-annyit, némely pedig 100-annyit. Tehát a termés mértékére azt mondja, hogy 30, 60 és 100-annyi. De figyeljétek meg, ugyanaz a föld, ugyanaz az ige, és mégis mások az eredmények. Azért különbözőek az eredmények, mert eltérőek a szívek állapota. Más a föld minősége. Mindaz, ami jelenleg vagyunk, és minden, ami körülöttünk zajlik, az egy folyamatos aratás. Minden gondolat, szó, cselekedet, és minden indíték egy mag. Tehát nem mindegy, hogy milyen indítékkal, milyen hozzáállással teszünk valamit. Ami az életünkben történt, vagy történik, az annak a magnak az aratása, amit belénk vetettek, vagy amit mi magunk vetettünk el. Csak egyetlen példát mondok. és negatív példát mondok. Sajnos vannak szülők, akik a gyermekeik felett azt mondják ki, hogy ebből a gyerekből nem lesz semmi, ebből a gyerekből börtöntörpelik lesz, és mi lesz a végeredmény? Meg lesz néki, amit mondott. Ha késlekedtek valamivel, az is egy mag, mégpedig rossz mag. Többen Pató Pált idézik, amikor azt mondják, hogy hely, ráérünk arra még. A lustaság, a halogatás mind egy-egy mag, ami ki fog kelni. De döntést kell hoznunk, hogy vajon a bőséges életet akarjuk-e, vagy sem. Jézus azért jött, hogy életünk legyen, és bőségben éljünk, írja János 10:10. De rossz magokat vetve a tolvajjal működünk együtt, aki azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson, és akkor nem a megfelelő csapatban játszunk. Isten mezét hordjuk, de az ördög csapatában játszunk, és a rossz földbe vetünk. A szíveteket Isten úgy tervezte, hogy megteremje, amit elvetnek bennem. A szívetek egy termékeny talaj, ami azt fogja megteremni, amit beengedtek, műveltek és ápoltok bennem. Ez ahhoz hasonlítható, mint amit a beteményes kertbe vagy a virágos kertbe teszünk, hogy a gazokat kihúzzuk, gyomtalanítjuk, hogy csak a értékes vagy szép tövények maradjanak meg. Kezdjetek jó magot vetni, mert a mag az uralomhoz szükséges vezérelv. Ha uralkodni akartok a felség területeteken, akkor használjátok a mag alapelvét. Például a portátok, a gondolataitok, a családotok és a munkátok területén. Kezdjetek jó magot vetni. Pozitív szavakat az áldás és átok helyett. Dicséretet és kedvességet a panaszkodás és a kritizálás helyett. Ha a lelki szintű életet választjuk, akkor az életünk egyszer fent lesz, egyszer pedig lent, aszerint, ahogy termést hozunk. A zűrzavaros élet abból fakad, hogy a szellemi életünk kong az ürességtől. Amikor megértjük és felismerjük a helyzetet, és szellemi magukat kezdünk vetni a szellemi szívünkbe, akkor a dolgok más irányt fognak venni. A vetés és aratás egy olyan alapvető törvény, amely minden szellemi, lelki és természetes dolog működését irányítja. Még a megváltás is magvetés által történt. Galata 3:29. Ha pedig Krisztusi vagytok, tehát az Ábrahám maga vagytok, és örökösök az ígéret szerint. Isten elvetett egy magot. Ószövetségben a legtöbb esetben magként utal Jézusra az írás. Isten elvetette Jézust, hogy learasson minket. Isten a vetés és aratás törvénye alapján aratott le minket. Az életben mi is azt aratjuk, amit elvetünk. Következményei vannak mindannak, amit gondolunk, mondunk és teszünk. 4. Adás és kapás törvénye. Példabeszédek 11:24-25 verse. Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdakodik. És van, aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik. A mással jól tevő ember gyarapodik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. Ez az adás és a kapás alapelve. Az ige szerint van, aki bőven osztogat, ennek ellenére mégis gyarapszik. Nem azért adtok, mert az anyagi gyarapodást keresitek, hanem azért, mert Isten természete van bennetek, ami adni és áldani akar másokat. Engem is megszóltak olyan szentek, olyan keresztények, akik nem szellemi rántással rendelkeztek, hogy én mindent elosztogatok. Hát ha vannak fölösleges dolgaim, akkor nem a kukába teszem, hanem valaki számára áldás szeretnék lenni. Mert ő még fel tudja használni azokat a dolgokat, ami nekem már felesleges. Tehát a szívemen az adás égett. Az áldás. Lukács 6:35 és 38-as versek következnek. hanem szeressétek ellenségeiteket, és jót tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván, és a ti jutalmatok sok lesz. És ama magasságos Istennek fiai lesztek, mert ő jótevő a hálálatlanokkal és gonoszokkal. Adjatok, néktek is adatik, jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak az emberek a ti ületekbe, mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amelyel ti mértek. Az adakozó, amikor ad, Isten szívével azonosul, mivel Isten is adakozó. Adakozó szív jellemzői. A szeretet ad és megbocsát. Ez egy cselekedet és hozzáállás kérdése. A Biblia azt mondja a 2 Korintus 9-ben, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Tehát a szívünk állapota legyen jókedvű, amikor adunk. Az 1 Korintus 13 pedig arról ír, hogy a szeretet motiváljon bennünket, amikor adunk. És a 2 Korintus 9-ben pedig azt olvashatjuk, hogy Isten megsokasítja a vetők magját. Minél többet adunk, annál több lesz nekünk, amit újra szétoszthatunk. Miért adunk? Azért, hogy áldás lehessünk mások számára. De önző hozzáállás az, aki azt mondja, csak annyim legyen, ami nekem elég. Ilyenkor az illető nem gondol a szűkölködőkre, meg Isten elvárására, hogy mi áldás csatorna lehessünk mások számára. Isten azért áld meg bennünket, hogy egyre többet adhassunk. Az apostolok cselekedetei 20. fejezet 35-ös verse írja, hogy nagyobb áldás adni, mint kapni. Isten áldása a kezeink munkáin van. Ezt olvashatjuk az 5 Mózes 28-ban. És azt is olvashatjuk, hogy Isten áldása olyan, mint az eső. Tudjuk, hogy az eső milyen nagy áldása szomjazó földekre és a kertecskékre. Máron nélkül a növények nem tudtak nőni. A földed, és ezt most idézőjelben mondom ezt a szót, magába foglalja az ajándékaidat, a munkádat és az elhívásodat. Az ellátásod azzal van kapcsolatban, hogy az elhívásodért élsz-e. Az áldásra adott válaszreakciónk következő: várd el, hogy a földed áldást nyer, és a kezed munkája jó indulatot, kegyelmet talál. Ez főleg az adakozókra igaz. A Márk 4.29-ben van egy olyan kifejezés, hogy sarlót ereszt rá. Ez a munkára vonatkozik. Az áldás több munkát eredményez, mert többet kell learatni. A sikeres emberek keményen dolgoznak, mert Isten áldása a lehetőségek ajtaját nyitotta meg előttük, és jó indulatot, kedvességet biztosított a számukra. Az adakozásnak két rendeltetése is van. Az egyik a természetes rendeltetés. Például gyülekezet egy szintetizátorra gyűjt. És amikor azt megveszik, akkor a fizikai szinten megtörténik annak a hiánynak a betöltése. De ennek van egy szellemi rendeltetése is. Adakozással egy mennyei számlát nyitsz, ami kamatozik a számodra. Tudnunk kell, hogy kétféle gazdasági rendszer létezik, Isten gazdasági rendszere és a világ gazdasági rendszere. Mi Isten gazdasági rendszerében működjünk, és ne a világ gazdasági rendszerében. Mert a világ gazdasági rendszer alabilis, és voltak már válságok az elmúlt időszakokban. 6 terület van, ahol az emberek sikert szeretnének elérni. Ezek mind egymásra épülnek. Szellemi terület, érzelmi terület, értelmi, fizikai, társadalmi terület és a család. A szellemi területén a siker az újjászületés által nyerhető el. Persze Krisztusban kell növekednünk, ugye, hogy mind több ismeretünk legyen az igéből, és azt tudjuk működtetni. Az érzelmi jólét a szellem gyümölcsének az eredménye, amit a Galata 5.22-ben olvashatunk. Az értelmi bővölködéshez a Róma 12.2 kapcsolódik, amely azt mondja, hogy változzatok meg az értelmetek megújításával. Tehát a gondolatvilágunkat kell megújítanunk Isten igéje által. Ezek lépcsőfokok, amelyeken tovább lépünk. Következik a fizikai jólét és siker, a gyógyulás és az egészség felé. Az egészségetek a közvetlen eredménye annak, amennyire bővölködtök a szellemetekben és a lelketekben. Ez egy olyan fajta jólét, ami a szellemetekből, a lelketekből és az érzelmetekből születik. Abból, hogyan gondolkodtok, hogyan beszéltek. Társadalmi jólét. A kapcsolatok azt tükrözik vissza, ami a belsőtökben zajlik. És az utolsó, a család, megmutatja, milyen a házasságotok. A házasságotok mindkét fél jólétének, bővölködésének a visszatükröződése. A házassági tanácsadásokon nem csak a párok közötti kapcsolati problémákkal kellene foglalkozni, mert a probléma gyökere sokkal mélyebb, szellemi és érzelmi eredetű. A jólét és a bővölködés ugyanis belülről fakad. Az anyagi bővölködés csak egy kis szelete az egésznek. Vagyis annak a jele, hogy az összes többi dolog rendben van. A bővölködés azonban a szellemben, a lélekben, az értelemben, az érzelmekben, a testben és a kapcsolatokban kezdődik. Ha minden egyéb területen igazi jólétben éltek, az megteremti az anyagi bővölködés és az egészség valóságát is. A siker. A célotok folyamatos megvalósulása Isten akaratában. Ez a keresztény siker. Az áldásra adott válaszreakciónk az elfogadás, vagyis az aratás. Aki nem tud elfogadni, az visszautasítja az ajándékozót, vagy adakozót, és azzal megfosztja őt a vetési lehetőségtől, és egyúttal az áldás learatásától. Ezért én mindent elfogadok, ha nem én vagyok a végcél akkor is, legfeljebb továbbadom, továbbvetem. A sikeres, bővölködő emberek keményen dolgoznak, mert Isten áltása lehetőségek ajtaját nyitotta meg előttük. Viszont vannak olyan emberek, akiknek az életmódjuk olyan, hogy meglopnak vagy becsapnak másokat. Akik csalnak, lopnak, hazudnak vagy elvesznek másoktól dolgokat, azok már kitűzték a végcéljukat. Ha csak nem következik be egy jelentős megtérés az életükben, akkor mindig szegények lesznek. 5. Álhatatosság törvénye, más néven kitartás törvénye. Isten keresésével kapcsolatban van néhány fontos tudnivaló. Ha az Istennel való kapcsolatodban nincs aktivitás, nincs vágy a növekedésre, a tanulásra, az igei ismeretre, továbbá arra, hogy hit által elgyerd és átvedd az örökségedet, akkor a szívedben bekövetkezik egy folyamatos megkeményedés. Vagy előre haladtok, vagy hátrafelé mentek. Mert nincs holdpont, nincs stagnálás. Ha Ádám szíve Isten kereső lett volna, akkor ma nem lennénk ilyen helyzetben. Könnyen és hamar be lehetett csapni őt, mert nem kereste buzkón Istent. Isten keresése az akaratunk és a bennünk munkálkodó erő szerint történik. Ádámmal ellentétben az első pünkösd napján aktivitást mutattak Isten iránt, akik hallgatták Pétert. Azt sem engedték meg, hogy Péter befejezze a prédikációját. Közbe kérdeztek. Egyszerű fordításból olvassuk el az apostolok cselekedetei 2.37-et. Ezek a szavak úgy szíven találták őket, hogy azt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Akkor most mit tegyünk, testvérek? Kíváncsiskodtak, kíváncsian kérdezték, mit kell tennünk, hogy üdvözüljünk? Ez egy erőszakos akarása valaminek, amit az ember hajlandó is kinyilvánítani. Az erőszakos akarás értelmét szeretné megvilágítani más igében is. Máté 11.12. A keresztelő János idejétől fogva pedig, mind mostanáig a menny királysága erőszakot szenved, és az erőszakosok ragadják meg azt. Amikor az emberek újjászületnek és csatlakoznak Isten királyságához, az gyakorlatilag egy erőszakos cselekedet, mert elszakadnak a sötétségtől. Az egyik királyságból egy másikba lesznek áthelyezve a szívükben meghozott döntés eredményeként. Ez egy erőszakos dolog, vagyis Isten országa erőszakos módon indul. Van ennek egy másik oldala is. Ha bent vagytok már Isten országában, és mindaz, ami ellenetek jön, az egy erőszakos támadás a bennetek levő királyság ellen. Ezek például a világ gondjai, a betegség, a szegénység, az üldözés, a nyomorúság, stb. Tehát Isten országa folyamatosan erőszakot szenved el. Még Jézusnak is gyakorolnia kellett az álhatatosság törvényét. Mi történt a Gecsemáné kertben? Még őt is kísértés érte, hogy feladja. Olvassuk a Zsidó 12-ben az 1-2-t. Annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden terhet és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk álló küzdőtét. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő örömért keresztet szenvedett, nem tekintvén a gyalázatot, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Ebből megtudhatjuk, hogy mi az aktív követés. Jézusra felnézve, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal, aktív, buzgó, heves kereséssel és türelemmel fussuk meg a pályánkat. Az aktivitás ellentéte a passzivitás. Attól, hogy valaki újjászületett, még lehet rest az Istennel való kapcsolatában, a másokkal való kapcsolatában, a munkájában vagy a szolgálatában. A lustaság, a restség bizony szegénységhez vezet. Szellemi, érzelmi, értelmi, fizikális és kapcsolati szinten egyaránt. A lusta ember nem marad meg az aktív követés, vagyis az álhatatosság törvényében. Nem tart ki a buzgóságban, nem nyomul előre, nem tesz meg minden tőle telhetőt. 6. A hit törvénye. A hit törvénye egy nagyon meghatározó szellemi törvény a hívők életében. Erről mélyrehatóbban szükséges tanítani, mert ezt nem szabad elnagyolni. Ebben a témában később fogtok hallani tanítást. Ezért én most a 6. témával nem kívánok foglalkozni. 7. A bűn és a halál törvénye. A probléma a testi megnyilvánulásokból adódik. Róma 8.13 ezt alátámasztja. Mert ha test szerint éltek, meghaltok. Ha a test cselekedeteit a szellem által megöldöklitek, éltek. Pál apostol felfedezte, hogy amikor jót akar tenni, helyette inkább vétkezett. Ez egy új törvény vagy alapelv lett a számára, amit úgy nevezett el, hogy a bűn és a halál törvénye. Vannak olyan emberek, akik e törvény működése miatt tartósan sikertelenséget és betegséget tapasztalnak meg az életükben. Amikor testből fogtok vetni, akkor felszabadítjátok a halál folyamatát az életetekben. Ez nem fizikai halál, ez a kudarcban, a betegségben, a rosszul működő kapcsolatokban, a szegénységben és a tartósan fennálló problémákban nyilvánul majd meg. Hosszú távon természetesen lehet fizikai halál is. A következménye, főképp aki a testét károsítja. Ezek annak a tünetei, hogy a halál folyamata elindult, mert aktiváltátok a bűn és a halál törvényét. 8. A Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye. Az újjászületett hívők életében egy egészen más törvény működik, a bűn és a halál törvényével szemben. Ez a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye. Olvasom a Római Levél 8. fejezet 2. versét. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Amíg hiszük, hogy Krisztussal együtt meghaltunk, és ezáltal Isten megszabadított minket, akkor a bűn és a halál törvénye fölött maradunk. A hit az a felhajtó erő, ami a szellem szerinti élet törvénye felé terel minket. Példaként említem, a gravitáció és az aerodinamika két ellentétes dolog. Gravitációt, ahogy tanultuk az iskolában, azt jelenti, hogy ha tárgyakat elengedjük, azok lezuhannak a földre. Vagy pedig, ha a földön vannak, akkor a földhöz kötődnek. Egy példa erre, hogyha ülsz egy repülőn, és nem indult be a propellere, nincs felhajtó erő, akkor továbbra is olyan repülőn ülsz, ami a földön áll. Az aerodinamika, nevezhetjük felhajtó erőnek is, viszont legyőzi a gravitációt és a repülőt. Amikor bekapcsolja a pilóta a repülő motorját, elindulnak a propellerek, akkor a felhajtó erő erősebb lesz, mint a gravitáció, és a repülő fel tud emelkedni. A mi esetünkben a hit az a felhajtó erő, amely a bűn és a halál törvénye fölé emel minket. Az utolsó, a 9. a szeretet királyi törvénye. Jakab 2.8 a következőt írja. Ha ellenben betültitek a királyi törvényt az írás szerint, szerest fele barátodat, mint te magadat, jól cselekszetek. Tudjuk a Bibliából, hogy Isten szeretet, és az ő szeretete soha el nem múlik. Az isteni fajta szeretetet a görög agapénak nevezi. Megkülönbözteti a többi fajta szeretettől. A szeretet akkor töltetett a szívünkbe, amikor újjászülettünk. Ezt a Róma 5.5 írja. Az újjászületés Isten természetének a befogadása, mert ő maga a szeretet. Az újjászületés kinyilvánítja az agapét. Tehát amikor újjászülettük, és a szívünkbe, a szellemünkbe kitöltetett Isten szeretete, akkor mi is elkezdünk ebben járni, és rajtunk keresztül is kiárad. És igyekszünk másoknak is segíteni. Viszont az 1 Korintus 13 azt írja, hogy az emberi áldozatvállalás, igyekezet és ajándékok semmit nem érnek Isten szeretete nélkül. Bízom benne, hogy ez az áttekintés a hasznotokra volt, és kamatoztatni tudjátok majd az életetekben. Isten kegyelmére bízzuk az életeteket, és áldott hetet kívánunk a számotokra.
Amen.
Amen.
Úgy folytatnánk a mai alkalmunkat, hogy együtt elmondunk egy imádságot. Befogadjuk az Úr Jézust, mert ez egy nagy fontosságú dolog. Egy mennyei örök életet kapunk ezzel, ami egy belépés a mennybe, egy útlevél a mennybe. És ezt együtt a mai napon is el fogjuk mondani, el fogjuk imádkozni, hittel és szívvel. Azt mondja az ige, hogy szükség néktek újonnan születnetek, ezt mondja Jézus Nikodémusnak, egy vallási vezetőnek, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mert ha valaki nem születik újonnan, az nem láthatja meg Isten országát. Tehát az újjászületés a legfontosabb, hogy átlépjünk a mennyei királyságba. És azt írja Isten igéje, Róma 10.9.10, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Ez a Római Levél 10. fejezetének a 9.10. ige versében hangzik el Pál apostol szerinti hiszek egy imája. És ez fontos, hogy szívvel és hittel mondjuk ki, a szánkkal mondjuk ki, és addig tudjuk ezt megtenni, amíg itt vagyunk a földön. Tehát be kell fogadni az Úr Jézust, ez nagyon fontos. Hogyha hisszük azt, hogy Jézus Istennek a fia, akkor akkor azt be tudjuk a szívünkbe fogadni, kérlek benneteket, álljatok fel, és tekintsetek Jézusra, és imádkozzunk. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, mondjátok utánam. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltom, legyél az én gyógyítom. Jézus, úrrá teszlek az életem felett, te vagy az én Uram, te vagy az én megváltom, te vagy az én gyógyítom. Meg vagyok váltva, újjászülettem Krisztusban, az ő drága szent vére minden bűnömet eltörölte, és megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Jézus nevében. Amen. És azt mondja tovább az ige, a Lukács 11-13, hogy a mennyei atya azt mondja az igéjében, hogyha Jézus nevében kéred tőle az ő szent szellemét, akkor ő örömmel odaadja neked. Ezért egy imádságot erről is mondunk, és a szent szellemet is fogadjuk be. Drága mennyei atyám, a te igéd alapján, Jézus nevében kérem tőled a szent szellemedet. Töltsd be a szívemet a szent szellemmel. Keresztelj meg a szent szellemmel. Köszönöm, mennyei atyám, hogy minden imámat meghallgatod, és megválaszolod. Ezért hitben vallást teszek. Megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel. Betöltekeztem. Beteljesedtem. Teljes lett a szívem. Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, drága mennyei atyám. Köszönöm, Jézus. A Szent Szellem örökké bennem, és velem marad, és elvezet minden igazságra. Amen. Halleluja. Köszönjük a drága mennyei atyának, hogy ő él, és itt van közöttünk, itt van bennünk, itt van fölöttünk, és körbevesz minket az ő szeretetével, jóságával és védelmével. Amen.